Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgató, főorvosa, professzor úr, jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
Az ön meglátása szerint meddig jutott az egészségügy jobbításának folyamata, mondjuk 2010-től, már amennyiben az elindult?
Hát mindenképpen azzal kezdeném, hogy természetesen amióta élek, azóta csak azt hallom, hogy az egészségügy jobbításának a folyamata zajlik. Hát igen. És a másik pedig az, amit állandóan hallok, hogy az aktuális kormányzat ugye mindig minden eszközt megvizsgál, megcsinál, hozzátesz, analizál, terveket csinál, stb. A konkrét kérdésre, amit ön föltett, a válaszom az, hogy ez alatt a 7 év alatt jelentősen mentünk előre. Na most az, hogy ez optimális vagy sem, azon lehet vitatkozni. Vannak eredmények, amik egyértelműen eredmények, arról nem érdemes vitatkozni, azok objektívek. Van egy nagy halompénz, ami belefolyt a ellátórendszer feltételeinek a megteremtésébe. Ilyenek például a kórház ingatlanoknak a megépítése, felújítása, műszerprogramok, különféle ilyen kísérleti, tehát módszertani programok, amik egyértelműen pénzt jelentettek, felhasználták ezt a pénzt, és kétségtelen, hogy jól lehet, azért lássuk tisztán, hogy az a pénz, ami a kórház építkezésre fordítódott, az nem csak az egészség, az építőiparba ment elsősorban, ami nyilvánvaló, de a benefit, tehát a haszna, az végül is a lakosságé, ahova egy-egy ilyen új kórházat telepítettek. Tehát egyfelől az ingatlan program, az egyértelműen egy benefit, tehát egy pozitív vonulat. Másfelől a módszertanban megjelenő népegészségi struktúrák, még a korábbi, tehát az egyel előttünk zajlott a ciklus idején, tehát 2010 és 14 között azért komoly népegészségi lépések történtek. A mostani ciklusban pedig nagyon komoly az élő munka, tehát az orvos és egészségügyi dolgozóknak a jóléte, illetve az igényeinek a megismerésére irányuló törekvés, illetve azért megindult egyfajta fizetési felzárkóztatás is. Tehát végül is ezek pozitív lépések. A hatékonyságukról lehetne megint csak beszélni, hogy mi hol lehet volna hatékonyabb, mit, hogy érti, szóval azért
bonyolult. Az egészségügy teljesítményét jellemző számokban túlélés, várható élettartam, gyógyulási idők, ezek mikor kell, hogy megmutatkozzanak mindenképpen?
Ugye ne felejtsük el, hogy az élettartam, a várható élettartam alakulásába, illetve akár a gyógyulási időben az egészségügynek a legkevesebb szerepe. Hát az, hogy milyen a szocioökonomikus környezet, amiben él egy ember. Milyen az a környezet, amiben ő tehát maga a személy mennyire egészségtudatos. Milyen ismeretekkel rendelkezik az egészség megtartását illetően. Hogy él egy ember? Tehát az, hogy egy ember hogy él, tudja-e, hogy kell vigyázni az egészségére, hogyan kell táplálkozni, mennyit kell mozognia. Ez egy dolog, hogy ő hogy tudja, vagy nem tudja. Ez egy szubjektív kategória. De az már objektív, hogyha tudja ő, hogy kéne egészségesen táplálkozni, de nincs rá pénze. Ezért kénytelen olcsó, egészségre ártalmas élelmiszereket vásárolni. Ez egy gazdasági kérdés. Tehát érti, a társadalom egésze felelős az egyének egészségi állapotáért. Az egészségügyi ellátórendszernek a szerepe az korlátozott. Dolgozhat a prevencióban, kialakított népegészségprogramokat, monitorozza a népegészségét, és erre kell reflektálnia. Most az a kormányzat, amelyik ezt elhanyagolja, az nem jó kormányzat ebből a szempontból. Az a kormányzat, ami ezt promotálja, az helyesen jár el.
Ez a kormány ebből a szempontból helyesen jár-e?
Én úgy láttam, igen.
Mi az, ami lassítja, és mi az, ami gyorsítja az ön székéből nézve az egészségügy jobbításának folyamatát?
Kétségkívül a politika. Mindig újra, valahányszor én önhöz eljövök, mindig a politikát hozom elsőre. Hiszen ez ténylegesen így van. Tehát a nagy politika az, amelyik vagy engedi a jobbítási törekvéseket és finanszírozza, vagy pedig valahol gátat szab. Akkor, amikor gazdasági okokból szab gátat ennek, azt meg tudom érteni, nincs pénz erre, nincs pénz arra, vagy akár. De ha van pénz, a rendelkezésre állnak összegek, amikkel a kormány saját, hogy úgymond tetszése szerint dönt, hogy hova allokálja ezeket a pénzeket, hát ott bizony az egészségügynek a privilegizálása, vagy legalábbis az egészségügyi prioritások befogadása, az egy súlyos politikai kérdés. abból már meg lehet ítélni egy kormánynak az embercentrikusságát. Tehát mit kíván a polgár? A polgár szeretne egészséges lenni. Ahhoz jó, hogyha van egy jól hozzáférhető, tehát az ország egész területén hozzáférhető, jó színvonalon teljesítő egészségügy. Hogyha ezt a kormány finanszírozza, vagy erre lépéseket tesz, akkor boldog vagyok vele. Ha nem, akkor fel kell emelni a szavamat.
Nagyon régóta, nagyon magas pozícióban lévő politikus ült abban a székben, nem olyan nagyon rég, és azt mondta, hogy ők sokszor kérdezték az egészségügy legfontosabb szereplőit, hogy mi volna a helyes irány. De egy nagyon nagy támogatottságú helyes irányt soha senki nem tudott mondani. Van ilyen? Ön tud ilyenről?
Hát nem tudom. Nincs olyan, hogy van egy ilyen kivételezett nagy tudású figura, aki elmondja a tuttit, olyan nincs. Az kell, hogy lépésről lépésre legyen egy olyan népegészségügyi vízió, amit meg lehet ugye valósítani. Hát pontosan látjuk a legnagyobb szükségeket. A népegészségügyi számok, illetve a nagy statisztikák azért komoly támogatást, illetve támaszkodót adnak. Hát gondoljon csak egy dologra. Micsoda katasztrofális onkológiai mutatókkal rendelkezik a magyar lakosság. Hát természetszerűen, hogy erre a területre koncentrálni kell. Megint csak azzal kezdem, hogy az egészséges populáció, az egészséges népességnek az oktatása, a korai felismerés fontossága, a szűrővizsgálatok fontossága, ez az idejében felismert rákgyógyítható című szlogenekkel, igenis kell bombázni a lakosságot folyamatosan. Ahhoz nem frusztrálni kell, meg nem ijeszgetni, hanem azt kell belesújkolni a lakosság mindennapi gondolkodásába, hogy én felelős vagyok a saját egészségemért, és akkor például én aktívan közreműködöm, szűrővizsgálatokon részt veszek, hozzáférek, stb., akkor megteszem, amit kell. De milyen az a szűrővizsgálat? Elmegyek egy lepukkant helyre szomorú emberek közé, akik állítólag orvosok, meg személyzet, és ott valami Isten tudja, milyen gépen csinálnak rajtam valamit, hogy leri, hogy 20 éve nem látott szerelőt, érti? Tehát nagyon fontos, és ez már az irányító, a szektor irányítók felelőssége, hogy amikor indul egy szűrővizsgálati program, vonzó környezetbe, vonzó személyi állománnyal csinálják ezt meg. De ha nem kap elég pénzt az orvos, vagy az a védőnő, vagy az akárki, akivel a szűrés során találkozik egy polgár, hát az elriaszi az embert a szűréstől. Hát bocsánat, itt intim ügyek vannak, egy végbél tükrözés például, hogy az milyen egy intim aktus. Hát hogyha ott valami rossz élményt kap egy polgár, hát az el nem megy még egyszer.
De elmegy a magánellátásba.
Hát például, elmegy a magánellátásba.
Bocsánat, létezik ön szerint, ön tapasztalt már olyan hozzáállást az orvostársadalmon belül, hogy, mert ez egy ilyen létező nézet, hogy ez van, hogy azért kell az állami, úgymond ingyenes ellátást alacsony színvonalon tartani, mert akkor az emberek szívesebben fognak átmenni a magánellátásba.
Ez egy elég ócska spekuláció, már nem az öné, hanem a vélekedés.
Tehát nem létezik.
Ez a vélekedés ócska. Hát gondoljunk csak bele orvosokról, ha már orvosokról beszél. Hát ugye orvosok, azok az emberek javára dolgoznak. Egy orvosról eleve feltételezni, hogy ezt az orvos-beteg viszonyt egy üzleti viszonnyá alakítsa, hát ez nevetséges. Egyszer nevetséges. Ez egy romlott morál terméke, ez a fajta okoskodás. Ez is azt mutatja, hogy a társadalomban milyen hülye erők dolgoznak, amik ilyen argumentumokat elő tudnak húzni. Hát hogy lehet feltételezni egy orvosról, hogy azért, azért ócsítja el az állami rendelését, hogy átterelje az embereket a magánba. Ez alpári. Ezt nyugodtan mondhatom, hogy vissza lehet utasítani. Én nagyon-nagyon-nagyon sok kollégát ismerek az állami egészségügyben, aki a saját egyéniségével, a saját morális, szakmai felkészültségével bármiféle rossz környezetet fel tud dobni. Nagyon komoly figurák vannak, akik ezt megteszik ma az állami egészségügyben. Még véletlenül se jut el szépe, hogyha most ő itt mit csinál, akkor majd a beteg átjön a magánrendelőbe. Érti? Szóval nem szabad ilyeneket feltételni. Szóval ez egy pozitív gondolkodásban, ez nem szabad, hogy beleférjen.
Még mindig nem a pozitív gondolkodásnál tartva, mi az egészségügy legfontosabb néhány problémája ma?
Ugye most itt egy órát fogunk beszélgetni, hát ez nem elég erre, de megpróbálom.
Csak ugye, a legfontosabb.
Ugye mindenek előtt az egy abszolút egyes számú kérdés az a humán erőforrás kérdés. Tehát az, hogy akik az egészségügyet működtetik, mi van azokkal az emberekkel? Respektálja a társadalom ezt a csoportot? Respektálja a politikai hatalom ezt a csoportot? Érted? Tehát a respektus az nem azt jelenti, hogy mennyi az ő fizetése, meg mennyi paraszolvenciát ad neki a beteg egy műtét előtt vagy után. A respektus az az, hogy tisztelem-e azt az embert, aki az én egészségügyemért, az én egészségemért tanult, dolgozik, rámádozza az idejét, a szívét, érti. Tehát egy orvos beleteszi magát a gyógyításba. Nem tudok elképzelni más orvost, aki más, az nem orvos, hanem az egy egészségipari szakember. Érti?
De bocsánat, tehát nem elég, hogyha csak megpróbálom finanszírozni hálapénzzel, de nem tisztelem. Mert hát miért tisztelném, hogyha hálapénzt kell neki fizetni?
Hát nézd, ez megint messzire vezet. Ugye messzire vezet, mert a hálapénz ennek a ellentmondásos sok évtizedes szituációnak egy ilyen szimptomája. De a hálapénz nem kulcskérdése a magyar egészségügynek. Az egy tünete a magyar egészségügynek. A konkrét kérdésére a konkrét válasz az, hogy igenis az az orvos, aki korrekt fizetést kap, az veszi a lapot. Magyarul az érzékeli, hogy engem a társadalom respektál. Nem a respektusra vágyik. A respektus azt jelenti, hogy megadja nekem a megélhetés lehetőségét, hogy tudjam végezni azt a szolgálatot, amire én fölesküdtem. Tehát nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Ezek nem patetikus szavak, ez a valóság. Na most, hogyha ezt megpróbáljuk mindig valami alpári megközelítésben devalválni, akkor eljutunk ahhoz a közbeszédhez, ami ma jellemzi az egészségügy körüli szituációt. Ugye? Én ezért haragszom a legény, vagy ne haragszom. Én ezt tartom a leginkább egy hortünetnek, azt a morális attitűdöt, ahogy ma a társadalom az egészségügyet és az egészségügyi dolgozókat kezeli. Ha elolvasok egy valami feljegyzést vagy cikket arról, hogy egy halott ember találnak valahol egy mosdóban, egy kórházi mosdóban. Ez önmagában egy tragédia, de nem vizsgáljuk meg ugye ennek az összetevőit, hanem szórjuk a mocskot arra az adott osztályra, az adott rendelőre, meg mindent. Nem tudom, hogy vajon nem az lenne helyesebb, hogy az a szisztematikus feltáró munka, ami most hál' Istennek az elmúlt két évben elég komolyan beindult, ami az infrastruktúrára, illetve a budapesti, itt most kiemelten a budapesti ellátórendszernek a fejlesztésére irányul, remélhetőleg megszünteti ezeket a durva anomáliákat, mert ha figyelte, ezek a durva dolgok általában a budapesti intézményekben fordultak elő.
De miért? Miért? Annyival bonyolultabb, neccesebb, terheltebb a budapesti intézményrendszer, mint a vidéki?
Is. A budapesti ellátórendszer infrastruktúrája biztos, hogy sokkal alacsonyabb színvonalú. Régi kórházak, lerobbant, pavilonrendszerű kórházak, rendkívül elmaradott technológiák egyes helyeken. Tehát ez itt az elmúlt két évtized terméke, az kétségtelen. Nem volt ugyanaz az ütemű ingatlanfejlesztés összerakva, mint ami vidéken zajlott. Nem volt meg ugyanaz a típusú műszerprogram, mint ami vidékeken zajlott, ami a különféle vidéki egészségügyi ellátó szegmensekben zajlott. Tehát a budapesti egészségügy biztos, hogy alulfejlett az országos átlaghoz képest, és ez a most zajlik, ez a budapesti program, ez arra hivatott, hogy ezt kiküszöbölje. Most ezzel megteremtődik ez a bizonyos nivellálás, tehát biztos, hogy most helyjel közel egyforma szintre kerül a vidék és a budapesti ellátás, de a második pont mindjárt az élő munka. Mert addig, amíg egy megyei kórház például az adott megyében egy nagyon komoly állás, hogy mondjam, egy nagyon komoly munkahelyteremtő, és nagyon sok embernek biztosít megélhetést, tehát ott a helyi lakosságból összejön az ápolók, a takarítók és a nem gyógyító szakembereknek az összessége. Budapesten nagyon nehéz a megfelelő munkatársakat megtalálni, összerakni, megtartani, környezetet adni.
Egy korábbi beszélgetésünkben mondta, hogy önöknél a saját intézményében egy speciális program van, és emiatt is jóval kisebb a fluktuáció, mint általában. Meg lehet egy ilyen modellt csinálni országosan? Elképzelhető?
Hát én mindig óvaintem a saját kollégáimat attól, hogy a saját intézményünket országos modellként analizálgassuk. Meg kell adni a nagy vonalakat, tehát a kormányzat részéről meg kell adni a nagy vonalakat az intézmények felé is. Ugyanakkor minden intézményvezető felelőssége az, hogy hogyan tudja megvalósítani azokat az általános morális, gazdasági, szakmai feltételeket, ami kell a minőségi orvosi munkához. Na most tudok olyan állami intézményvezetőt, aki a mi intézményünkhöz teljesen hasonló struktúrában működteti az intézetét, és azt is tudom, hogy a beteg és a munkavállalói megelégedettségük helyel közel azonos, amilyen kell. Tehát annyira sok múlik a vezetőkön. A vezető tudja megadni egy intézménynek az alaphangulatát, az alapstílusát. Nagyon sok múlik a vezetőkön.
Ez a környezet, amiben egy állami intézmény vezetőjének vinnie kell az intézetét, ez alkalmas arra, hogy azt lehessen jól vinni, mert ebből a kívülálló csak azt látja, hogy nagy állami konszolidációk után megint elkezdődik az eladósodás, majd újabb nagy állami konszolidáció, megint eladósodás, és ez így hullámzik éveken keresztül.
Igen. Hát ugye nem optimális jelenleg az egészségügy finanszírozási szintje. Tehát, hogyha ön elviszi a gépkocsiját egy szervizbe, akkor ott van anyagköltség, van munkaköltség, van általános költség, és a végén kijön a számla. És akkor maga kifizeti a számlát, és abból él a szerviz. A szerviz végén nem fordulhat sehol se konszolidációhoz, mert rosszul lőtte be a anyagköltséget, stb. De mi van az állami ellátórendszerben? Ott az van, hogy megmondják neki, hogy egy vakbélműtét ennyi forint. Ebből hozd ki. Érti? Tehát azok a bizonyos HBC értékek, azok X forint. Most ott nem az van, hogy a valós költségekkel találkozik ez, hanem van egy költség. Van egy költségszint, van egy finanszírozási szint, és tessék ebből gazdálkodni.
De ennek mi az értelme? Ha
semmi,
valami...
Semmi.
Miért ez csinálják akkor?
Hát itt is zajlik a jobbító törekvés. Maga az OEP az új nevén, ugye a NAEC, ugye, tehát maga a hivatal is rendkívül sokat dolgozik azon, hogy a bizonyos pontértékek, tehát a finanszírozás megfelelő helyre kerüljön. Már a szakmai kollégiumok is egészen komolyan dolgoznak, ugye megvannak ezek a professzionális kapcsolatok, amik azért korábban nem voltak optimálisak. Azon kívül az államtitkárság maga is most már erőteljesen koncentrál ennek a bizonyos HBC-nek, a forint értékének a növelésére. Ugye egy évvel ezelőtt, ne felejtsük el, ez még csak 150 ezer forint volt, ma ugyanazért a pontért 213 vagy hány ezer forintot adnak, és mi kiszámoltuk, hogyha hozzárakjuk a konszolidációs pénzeket, amiket még pluszban kapnak a kórházak, akkor ez felmegy egy olyan durván egy olyan 300-310 ezer forintra. Magyarul, hogyha ezt a pont értéket 310 ezerben finanszírozná előre az állam, akkor joggal mondhatná, hogy gazdálkodtok ti.
De ha ezt így finanszírozna, akkor az már azt is jelenteni, hogy egy ellátás ára az annyiba kerül, mint amennyi az egyébként felmerülő költség?
Természetesen.
Tehát, mint a piacon?
Hát mindenki erre vágyik, hogy annyi pénzt kapja, amibe kerül. Hát most azért van konszolidáció, meg azért van deficit a kórházakban, mert kevesebb a pénz, mint amennyi a költség.
De most... ha ezt megcsinálják, ezt kibírná az ország? Mert szokták mondani az egészségügyről, hogy nincs az a pénz, amit ne lehetne elkölteni, mert olyan rettenetes módon fejlődik.
Ez más dolog, amiről most beszél. Mert az, hogyha a reális, hát ugye a konszolidációt kibírja az ország, persze, hogy kibírja. Éves szinten 100 milliárdot pluszba odaadni, hát hogy ne bírná ki az ország? Előre kellene ezt odaadni, és utána azt lehetne mondani annak a kórháznak, ahol deficit van, hogy csináltátok ti ezt a deficitet? De miért csináltátok? Mi piva? Hát megkaptátok a korrekt finanszírozást.
De ha előre odaadják, akkor a kórháznak tudnia kell, hogy miből mennyit fog csinálni. Hát nagyjából abban az évben. Tehát tudni kell tervezni.
A kórház tud tervezni. Ilyen szempontból. Hát sok év statisztikáján alapul ez a szituáció. És a másik az, hogy van egy úgynevezett TVK, tehát egy teljesítményvolumen korlát. Tehát egy kórház nagyjából egy évre látja, hogy mit vállalhat be. Hogyha a népegészségügyi szükségénél nagyobb, akkor a kormánynak lépnie kell azon. Például csak egy példát mondjuk, a várólista. Ugye a várólista az azért alakult ki, mert a finanszírozás korlátozott volt. Most ha nem tudjuk, mondjuk 150 műtétre lenne szükség mondjuk valamiből egy évben Magyarországon, csak 100-at fizet az a biztosító, de hogy nyilván, hogy 50 az ott marad deficitnek, és 50 meg 55, és egy idő után már éveket kell várni. Amikor mi először találkoztunk, legalább 5 év volt a várólista a gerincműtétekre. És azóta ezek a konszolidációs különforrások, amiket rátett az állam erre a projektre, csípő, térprotézis, szem, stb. Várólistákra, ebből a gerincsebészeti várólista ma már olyan 9 hónap körül van.
9 hónap alatt hány embert veszítünk el? Ön szerint van erről becslése? Azért, mert nem tud megtörténni az a műtét, hogy beavatkozás, aminek történik.
15-20%-át biztos.
Ha nem lenne várólista, ennyien túlélnék?
Itt most nem életről beszélünk, az elveszítünk, az azt jelenti, hogy a munkába eltöltött életével, hogy minőségbe eltöltött évekről beszélek én most. Ugye, mert a gerincbetegségek nem halálos betegségek, a daganatokat, ha leválasztjuk, ahol nincs várólista, hanem azonnali műtétekre van lehetőség, tehát ott kevesen halnak meg. De a szívnél például az emberek meghalhatnak. Vagy például egyéb területeken is. Tehát ugye én azt mondom, hogy az a 15%, akit végül nem operálunk meg, az azért veszteség, mert abból rokkant ember lesz. Tehát a társadalom és az egyén számára egy tragédia alakul ki. A társadalom számára rendkívül sok pénz, ami rokkant beteg kerül, a beteg számára meg egyéni tragédia és családi tragédia.
Kevesebb pénzbe kerülne, ha nem lenne várólista, és ezeket az embereket nem kellene rokkantosítani?
Hogyne, abszolút. Ezért zajlik ez a várólista töltögetés most. Tehát most például ugye idén is adott a kormány 5 milliárdot a komplett várólistákra való rámozdulásra. Nekünk például karácsonyra mi el fogjuk érni, mi lehívunk rendszeresen összegeket erről a várólista pótlásról. Biztos, hogy 6 hónap körül tudjuk konszolidálni a gerincvegyeszeti várólistákat, ami egy nagyon jó európai színvonalat jelent. Itt megint csak azt mondom az illetékeseknek, hogy tessék beépíteni az én intézeti finanszírozásomba ezt a plusz pénzt, és akkor nem lesz soha se várólista. De ha most ebbe az évbe kapok pénzt, aztán jövőre már megint nem, akkor kódolható, hogy 2 év alatt megint a várólista fönt lesz az égben.
A várólisták egyébként indokoltak? Vagy ez egy közgazdasági fogalom, mert hogy pénzhiány az oka? És
én csak a saját szakmámról tudok beszélni. A gerinc sebészetben nem igazán indokolt. A gerinc sebészetben az egyik legfontosabb műtéti javallat az a fájdalom. Hogyha belegondol, hogy a fájdalmakkal küszködő embert arra ítélni, hogy várakozzon, ez alatt regimen gyógyszert szed, hát nem kell ezt.
Akinek volt, azt tudja, miről beszélünk.
Azt tudja pontosan. Most azt az embert arra ítélni, hogy várjon fél évet, egy évet, hát ez az ember mele őrül ebbe. Tehát itt tragédiák vannak, amiket látunk nap mint nap. Tehát nagyon fontos megérteni, hogy a várólistát csinálni az a rokkantgyártással egyenlő. Na most ezt hál' Istennek most már a kormány pontosan látja és dolgozik rajta.
Több lesz, vagy több lehet a gerinc és mozgásszervi beteg? Mert sokan mondják, hogy úgy dolgozunk, olyan eszközöket használunk, amik ennek megágyaznak. Ez igaz, olyan. Vagy csak legenda?
Abszolút igaz. Hát gondoljunk, hogy a digitális korba értünk. Mindenki dolgozik a telefonjával, a laptopjával, az asztali gépével. Tehát magyarul egy görnyedtes helyzetben előrehajtott fejjel dolgozunk. Ez a gerincre mindenképpen káros. Tehát emellé nekünk támogatást kell adni, hogy hogyan tartsa kontroll alatt az egyén a mozgásszervi állapotát.
Kapunk ilyet, amikor már betegek vagyunk a gyógytornásztól.
Igen, de ugye a preventív, megint csak azt mondom, hogy a népegészségügyi programok arról kell, hogy szóljanak, hogy a betegségeket megelőzzük. Hogyan lehet megelőzni? Tehát ezért fontos a média, ezért fontos a média által nyújtott információtömeg. Ha megnézi, mi monitorozzuk, és nagyon komoly, hogy a digitális média egyre komolyabban megy a prevenciós irányokba. Tehát ma a digitális média az egyik legfontosabb partnere a népegészségügyi vonulatoknak. Táplálkozás tekintetében, ugye ha belenéz a netre, tele van táplálkozás, sportügyekben akármi. Szóval nagyon-nagyon nagy a felhozatal, mert nagy a népegészségügyi igény. Tehát ez is egy nagyon pozitív folyamat, ez nyilván politikai okokból zajlik, így nem egyszerűen a társadalom fejlődésének ebbe a fázisában megkívánja a népesség, hogy ilyen információkhoz hozzájusson.
Nem vészel az igaz információ az óriási nagy zajban? Ha beütöm azt, hogy gerinc, torna meg diéta, akkor 5000 találatot hogy kapok nem, egy persze. pillanat alatt, és néha ezek egymásnak tökéletesen ellentmondóak.
Persze, persze. És ugye nehéz a tiszta forrás megtalálni. Nagyon nehéz, és ugye sok obskuráns, ilyen tömeghűítő anyagot látunk mi is. Nem tudunk felépni ellene. Mindig azt mondjuk, hogy, mi mindig evidenciákon alapuló dolgokat kínálunk, ami nagyon durva, arra rámozdulunk. Na de érti, azt nem lehet kimondani, hogy én majd megmondom mindig a tutit. Én mindig azt tudom csak mondani, hogy mik azok az evidenciák, amikben biztosan lehet hinni, mert kiállták a tudományosság próbáját. De azt nem mondhatom valakire, aki mondjuk valami távol-keleti hagyományos gyógyítási módszert elkezd hirdetni, azt nem lehet azt mondani, hogy az nem jó, hiszen mögötte mégiscsak ott van egy nagy tapasztalati oldal. A kérdés csak az, hogy az illető, aki végzi, rendelkezik-e azzal a tudásanyaggal, amivel ezt alkalmazni tudja. Tehát nagyon nehéz terep. Nagyon nehéz terep.
Hírek következnek utána. Innen folytatjuk. Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgató, főorvosa, az Aréna vendége.